Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Advent harmadik vasárnapjának alapigéjét, Máté evangéliumából, a 11. fejezet második versétől, a 10. versig a következőképpen. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt neki. Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok, és látotok. Vakok látnak, és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdetkezik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta násztálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyi palotákban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban keresztelő János egész életét feltette az útkészítésre, egész rendkívüli módon tette fel az életét, olyan módon, amilyen módon azt gondolom, egyikünk sem, amikor eldöntöttük azt, hogy Krisztus szeretnénk követni, azt hiszem egyikünk sem vállalta azt az egzisztencia feladást, amit keresztelő János vállalt. Nem is azért mondom ezt, hogy mindenkinek azt kellene vállalnia, mint keresztelő Jánosnak, de mégiscsak kérdés, hogy mi, akik nem vállalunk sokszor olyan sok mindent Krisztusért, olyasmit sem, amit kellene vállalni. Vajon feltehetjük-e vívódó kérdéseinket, mint ahogy keresztelő János feltette. Uram, miért történt ez? Téged kell várnunk? Vagy más? Mondd meg, bizonytalan vagyok, itt vagyok a börtönben, elfogtak, miért történt ez velem? Talán nem jól hirdettem az igét? Miért engedte ezt az Isten? Talán nem voltam hozzá engedelmes? Nem csak keresztelő Jánosnak vannak kérdései, hanem azoknak az embereknek is, akik előtt feltette keresztelő János néhány tanítványa a kérdéseket Jézusnak. Hiszen ezt olvassuk, hogy amikor elmentek már, vagy elmenőben volt a keresztelő János tanítványai, akkor Jézus beszélni kezdett a sokasságnak, annak a sokasságnak, amely hallott a keresztelő János vívódó kérdését. Ezt mondta, miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta násztálat látni? Hiszen ott volt bennük is a kérdés. Miért történt ez keresztelő Jánossal? És akkor Jézus azt mondja, hát azt gondoltátok, hogy keresztelő János egy szélingatta násztál? Amely mindig arra hajlik, amerről fúj a szél, vagy fordítva, amerről fúj a szél, az ellenkező irányba hajlik. Mindig amilyen áramlat jön az országba. Hát azt gondoltátok, hogy a próféta az majd fog hajlongani? Nem. Keresztelő János próféta, mondja Jézus, sőt még annál is nagyobb, aki megáll, és hogyha szükséges, akkor inkább eltörik a szélben az igazság mellett. Nem szélingatta násztálat jöttek látni az emberek. Vagy puha ruhákba öltözött embert jöttek látni. Nem, akkor a palotába kellett volna menni. Ott vannak a puha ruhákba öltözött emberek, akiknek van hatalmuk, és retteknek tőlük az alattvalók. Keresztelő Jánosnak egyetlen fegyvere, egyetlen hatalmassága volt az Istennek az igéje. De ettől még Heródes is rettegett. Próféta volt, és mégis gyötörték kétségek. És újból felteszem a kérdést, mi, akik nem vagyunk ilyenek, sokszor szélingatta, nászálat vagyunk, puha ruházba öltözött emberek vagyunk. Lehetnek-e egyáltalán kétkedő kérdései? Miért történik meg egyes dolog az életünkben? Miért enged meg Isten dolgokat, amikor mi nem hallgatunk sokszor rá? Elhajlunk, mint egy nászál. Mégis, hogyha vannak kérdései, akkor mi is intézzük Jézushoz. Ez az egyetlen, amit tehetünk, Jézushoz fordulni, ahogyan keresztelő is ezt tette. Mivel biztat Jézus? Jézus azt mondja, hogy az emberek megváltoznak. Vakok látnak, süketek hallanak, halottak támadnak fel. Körülbelül 10 évvel előtt ismertem meg egy fiatalember, itt is volt valamelyik ökumenikus ima héten szolgált, aki baptista ifjúsági lelkész volt még annak idején, és most csodák csodája, egy ökumenikus lelkészi körben találkoztam vele, ő hívta meg a lelkészeket Rákos keresztúrra egy épületbe, ahol ők bérelnek helyiséget, egy 55 négyzetméteres helyiséget. Tudnék, ő most gyülekezet plantálással foglalkozik. Hála Istennek van az evangélikus egyházunkban is gyülekezet plantálás. Jönnek létre, ha csak néhány is, de jön létre, önállósodik egy-egy gyülekezet. Gondoljuk a Filis Csabára, vagy gondoljuk a Kisvárdai misszióra, vagy gondoltunk más egy-két helyre, ahol vannak ilyen próbálkozások. Nos, ő is egy ilyen helyzetben van, és mivel nincsen templom, nincsen épület a kezükben, ezért bérelni szüksége, bérelni kényszerülnek helyiséget. Ezt az 55 négyzetméteres helyiséget találjuk ki, hogy mennyiért bérlik. Én megkérdeztem tőle, mert arra voltam kíváncsi, hogy mondani, hogyan is van ez a finanszírozás. 140 ezer forint havonta. Megkérdeztem, hogy hogy van ez? A baptista egyház finanszíroz, a támogatást ad ahhoz, hogy ez a gyülekezet, amely még nem volt, most 20-an járnak, létezze, és előre menjen, fejlődjön, növekedjen. Nem azt mondja, ezek az emberek, akik ide jöttek, most tértek meg, most születtek újjá, ezek az emberek vállalták fel ennek minden terhét. Mondom, akkor gondolom, hogy 200 000 forintból havonta kijöttök a rezsiköltség együtt. Igen, ki. Igaz, hogy ő még nem kap fizetést, neki még külön munkahelyet kell vállalnia, és ezen felül van még a misszióra elküldett pénz, de vállalják. Miről van itt szó? Arról az első fejezetről van szó, amely bennünk ég, bennünk meg kihalt. Vagy lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát nem nagy dolog ez, mi is megtehetnénk, csak lehet, hogy nekünk még lelkesebbeknek kellene lennünk, hiszen mi már többet éltünk meg az Úr Jézussal való kapcsolatunkban. Sokkal több a tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, mint azoknak, akik most kezdtek el járni gyülekezetbe. Ezek szerint nekünk lelkesebbeknek kellene. Nekünk sokkal inkább oda kellene állnunk Isten ügye mellé. De miért mondtam el ezt az egész történetet? Azért, mert Jézus biztat, nézd, emberek élete változik meg. Itt van a 17. kerület, ott is emberek élete változik meg. Akik vakok voltak, látnak, látják Istennek a munkáját. Akik süketek voltak, most hallják, és megértik Istennek az üzenetét. Oda szállják az életüket, a pénzüket. Akik halottak voltak a bűneik miatt, most feltámadtak egy új életre, teljesen más életvitelt élnek. Mondhatjuk azt, hogy na de ez mi lesz ebből a végén, friss lesz a dolog még, azt gondolom, hogy imádkozzunk értük, hogy növekedhessenek, hogy megmaradjanak az Úrban. Vagy halljuk szintén a biztatást akkor, amikor bekapcsoljuk a televíziót, és mondjuk ott van a Prima Primissima díjkiosztója, és akkor bizonyságot tesz mindenki előtt, Csókai András idegsebész professzor, hogy ő, amit elér, azt Jézusnak köszönheti. Amit felfedezett, ami műtétje sikerült, tudja, hogy az Úr Jézusnak köszönheti. És még szívre arcolva, hogyan elmondja azt, hogy aznap halt meg a keresztlánya, elmondja, hogy ugyanazt hitte a keresztlánya, és azért tudja, hogy biztos kezekben van. Körül-körbe vagyunk véve ma is biztatásokkal. Az, hogy halottak támadnak fel, süketek halnak, stb. Ez nem 2000 évvel ezelőtti történet, ez ma is történik, és ma is halljuk a biztatást, és biztos, hogy más is azt éli át, hogy milyen nagyszerű dolog ez, hát akkor vezessen bennünket ez arra, hogy mi is tegyünk bizonyságot arról, hogy mi éltünk át, mert nagyon-nagyon fontos. Múlhatatlanul fontos az, hogy elmondjuk az embereknek, mit éltünk át Jézussal kapcsolatban, mert ők is ebből fognak épülni. Ők is ebből fognak növekedni. Nagyon jól tudom, hogy nem elég az, amit a lelkész mond, hogyha ezt a szomszéd mondja el, hogyha ezt egy munkatárs mondja el, arra sokkal inkább felfigyelnek az emberek, mert azt mondják, hogy ez a lelkésznek ez a feladata, még fizetés is kap érte. Hogyha olyan mondja, akinek ez nem kötelessége, arra sokkal jobban felfigyelnek az emberek. Nos, meggyőz Jézus ma is arról, hogy ő a megváltó? Meggyőz. Ma is meggyőz. Vagy gondoljunk Jüntestvérre, a kínai föld alatti egyháznak egy fontos vezetőjére, aki ma már nem Kínában él, hanem háromszori börtönbüntetés után most már nyugatra kellett menekülnie, ahol sok ott él. És amikor a nyugati keresztjének elmondták Jüntestvérnek, hogy már régóta imádkoznak azért, hogy a kínai kommunista uralom megbukjon, akkor mondja ez a Jüntestvér, akit iszonyú módon összeveltek, sok alkalommal, elkomott bottal kínoztak, sok esetben leírja a könyvében, hogy nem volt már másra ereje, csak arra, hogy összegömböljön, és csak Jézusra koncentráljon, hogy valahogyan túlélje, mert azt hiszi, hogy belehal, és annyira összeverték a lábszárát, hogy az egész csupa fekete volt, és hónapig nem bírt járni. És amikor ezt mondják a nyugati keresztények neki, hogy régóta imádkozunk már ennek a rendszernek a bukásáért, akkor azt mondja, hogy tehát mi soha nem gondoltunk arra, hogy ezért imádkozzunk. Mi soha nem gondoltunk arra, hogy kívánjuk ennek a rendszernek a bukását, mert azt látjuk, hogy ez a rendszer az, ami arra buzdít bennünket, hogy erősek legyünk, hogy kiálljunk az Úr mellett, és vigyük az evangéliumot. Attól félünk, hogy ha megbukik, akkor elkényelmesedünk. Most már van rálátása a nyugati kereszténységre, hogy mennyire igaz ez. Mennyire igaz az életünkben. A temetésen ugye elmondtam, hogy mivel annyira reális az, hogy az életükkel kell fizetniük a hitükért, ezért beletették a kátéjukba, konfirmációs kátéjukba, mivel biztatnád magadat, mely igével, hogyha kivégezni vinnének. Remélem, hogy soknak van már ilyen igény, amivel biztatjuk magunkat. Nem feltétlenül akkor, hogyha kivégezni vinnének, hanem akkor, hogyha úgy érezzük, hogy mindent elveszítünk. Lesz ilyen idő, amikor mindent elveszítünk, amikor mindenki csúszik a lábunk alól, amikor a halállal kell szemben nézünk. Mindannyiunknak reális esélyünk, hogy ez így lesz. Szükséges, hogy legyen nekünk is olyan igény, amivel biztatjuk magunkat. Akkor, amikor el kell mennünk, amikor semmi más reménységünk nem lesz. És hogyha ezt az igét megtaláljuk, ha erre az igére rábízunk magunkat, akkor biztos, hogy át fogja alakítani az életünket. Akkor biztos, hogy visszatalálunk az első szeretethez. Nagyon fontos az, hogy magunkat biztassuk. Emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt történt, nem volt a nagyon a helyzet magaslatán, amikor egy nénnek vittem úrvacsorát. Már akkor ismertem ezt a nénit, amikor még akkor Szeverény János szolgált Csorváson, és inkantorizáltan megmegálltunk a házánál, mert járni már annyira nem tudott, hogy eljöjjön az Isten tisztelete, és akkor beszállt a Trabantba, a Victus. Amikor oda kerültem, akkor még néhány alkalommal el tudott jönni velem, de utána már csak otthon tudott feküdni. És amikor már úgy nézett ki, hogy meg fog halni, egyszer elmentem hozzá, és úrvacsorát is kért, és ott volt a szomszéd asszony, aki ápolta. Vele volt szerződés kötve, ráhagyta a házát, nem volt gyermeke. És bemegyek, persze nagy fájdalmai vannak, felfekvések, ki tudja mi minden még. És ahogy ott nyög, hogy kicsit megforduljon, vagy kicsit felemelkedjen, nyög, szenved, akkor rászól gúnyosan a szomszéd asszony, hogy ne nyögjön, imádkozzon, hát higgyen Istenben. Azt én mondom, hogy nem voltam a helyzet magaslatán, mert valószínű, hogy arra kellett volna inteni ezt a szomszéd asszonyt, hogy inkább saját magát biztassa, mert ő kihez fog fordulni majd, amikor hasonló problémában lesz. Akkor is biztatnom kellett volna erre, hogyha tudtam, hogy ők kommunisták, és ezért gúnyolódik így a hívővel. Hát neki is eljön majd az idő, amikor biztatnia kell magát, és jó lenne, hogyha felkészülne rá, hát felkészülhet. Vagy talán másképpen sikerült az, amikor egy politikus megkérdezte tőlem, hogy na, jó pofa akart lenni, megkérdezte, na, megtért már minden nagy tartsai? Mondom, most mit mondjak? Mondom magam, mit mondjak? És kezdjem el ecsetelni, hogy azért vannak azért problémák, meg azért nincs minden a rendjén. És akkor bevillant, hogy hát itt nem arra van szükség, hogy erről a dologról beszéljek vele, hanem arra van szükség, hogy megkérdezzem, hogy és te megtértél-e? És egészen más lett így a beszélgetés. Vigyázzunk arra, hogy ne a másikkal foglalkozzunk, hogy ő hol tart a hitben, tudja magát biztatni, hanem magunkat biztassuk. Magunk találjuk meg az igét, amiben kapaszkodhatunk. Tudjuk jól, hogy úgy gondolták keresztelő idejében, hogy a politikai uralom hozza meg a változást, az áhított javulást, fogja átalakítani az életünket, én pedig ugye azt mondtam, hogy majd az a ige fogja átváltoztatni az életünket, amelybe belekapaszkodunk. Döntjük el, hogy melyik az igaz. Egy ige fogja megváltoztatni az életünket, amelyel megszólít az Isten, vagy pedig egy politikai változás, kormányváltás, rendszerváltás fogja meghozni a változást. Napokban olvastam azt a részt Sámuel első könyvéből, amikor Izrael király kíván. Tudjuk jól a történetet. Elegük van már a bírásnak az idejéből, most már királyt akarnak úgy, ahogyan a szomszédos országban is király uralkodott. Sámuelnek ezt nem tesszik, mert érzi, hogy itt arról van szó, hogy nem akarják azt, hogy Isten uralkodjon, hanem ők maguk akarnak embert állítani az ország élére. Isten viszont azt mondja, hogy tudod mit? Ne tégy ellene semmit, hanem mondd el, hogy milyen jogai lesznek majd a királynak. Ekkor Sámuel elmondja, a királynak ez lesz a joga, uralkodni fog fölöttetek, fiaitokat elviszi, harci kocsijaihoz meg lovaihoz osztja be őket, futnak harci kocsija előtt, parancsnokottán teszi őket, 1000 ember felett, parancsnokokká 50 ember felett, velük szántatja szántóföldjét, velük végezteti aratását, velük készítheti hadi fölszerelését és a harcikosik fölszerelését. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfa kertjeiteket elveszi és hivatalnokainak adja. Vetéseikből és szőlőitekből tizedet szed. Milyen jó lenne, hogyha csak itt tartanánk, hogyha csak ennyi lenne, amit kíván a király. És aztán azt mondja, hogy akkor majd panaszkodni fogtok királyotok előtt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem választol az Úr, milyen szó szerint beszokott ez, teljesedni, amikor oda megyünk a parlament elé, és ott tüntetünk. Oda megyünk a király elé, és panaszkodunk az előtt, akit választottunk. A keresztelő jánosi történet kiózanít bennünket. Folytassam a sort, hogy milyen hazugságai vannak a sátának, amit egy-két ezelőtt kezdtem. Folytatom. A nép szava, Isten szava. Azt mondja Sámuel, nem az Isten akarata az, amit a nép akar. Teljesen más az, amit Isten szeretne. Összekuszáltuk a dolgainkat? Kétségeskedünk? Talán azt gondoljuk, hogy nem tudunk már kigabajozni a problémáinkból? Hadd mondjak egy nagyon friss, kedves kis történetet. Tegnap, amikor a gyermekünk, legkisebb gyermekünk próbált levetkőzni a fürdéshez, akkor belegabajolt a pulóverébe, mert levette az egyik ujját a pulóvernek, de az egész pulóver lecsúszott valahogy ott a hasa felé, nem fölfelé, hanem lefelé. Akkor jön, hogy apa segítsen, nem tudom levenni. Akkor levettem, és akkor azt mondja, hogy ügyes vagy, apa. Mindjárt eszembe jutott, hogy hát, mondom, ilyenek vagyunk mi, belegabajodunk a dolgainkba, az elgondolásainkba, a bűneinkbe, aztán jó esetben Istenhez kiáltunk, és akkor utána dicsérjük őt, hogy de hatalmas vagy Urunk, de fenséges vagy Urunk. És lehet, hogy ő is jót mosolyog azon, hogy mi rájövünk arra, hogy ő mi mindent meg tud tenni. Mi mindenre képes. Hatalmas és fenséges az Isten, azért, mert utat készít az én szívemhez is, a te szívedhez is. Mondjuk együtt, dicsérjük őt, hogy nagy vagyunk. Ámen. Imádkozzunk. Uruk Istenünk, kérünk téged, hogy vezess bennünket, mert te látod, hogy nagyon sok minden összekusználódik a mi életünkben. Sokszor kicsúsztak azok a dolgok a lábunk alól, amelyekkel biztattuk magunkat. Kérünk téged, te szavadért, a te igédért, amely egyedül megtartat. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, és vezessél, készíts utat a mi szívünkön és a mi szívünkön keresztül egymás szívéhez is. Ámen.